A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen a 167. dicséretünknek az első versével. 167. dicséretünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék a János evangéliumából egy igeverset még hozzáolvasni. A János evangéliumának a 6. fejezetét olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és ennek a 48. versében Jézus ezt mondja: Én vagyok az élet kenyere. Az elmúlt héten több olyan gyülekezeti alkalmon is előkerült a János evangéliumának ez a 6. része, ahol bibliaóránk volt és beszélgettünk, és ez egy központi gondolatként el is hangzott mindegyiken, hogy Jézus önmagáról azt állítja, hogy én vagyok az élet kenyere. És nyilván egy olyan képet használ, és egy olyan párhuzamot akar megmutatni, felrajzolni előttünk, amelyben elmondja azt, hogy az emberi életnek szüksége van a táplálkozásra, a táplálékra. És nyilván ezt értjük nagyon jól a magunk testi vonatkozásában, hogy enni kell, hogy fönn kell tartani a szervezetünket, hogy az erőnlétünk meglegyen, és Jézus emellé teszi hozzá a lelki tápláltatásunkat is. Amikor erre a keresztelőre készültem, akkor ez egyből eszembe jutott, hogy egy kisgyermeknek az életében mennyire nagy szerepet játszik az, hogy a szülők, a hozzátartozók, az őt körülvevő család hogyan táplálja őt. És ez az elején annyira automatikus, annyira egyszerű. Megfogan egy gyermek, egy kicsinke kis élet, és ettől kezdve az örökkévaló Isten terve és rendje szerint az táplálkozik a felnőttből, az édesanyából. Elveszi azt, amire neki szüksége van, de azért meg lehet az ő kicsinke kis szervezetét is borítani, mert hogyha nem úgy táplálkozunk, és nem azt tesszük, amire neki szüksége van, akkor ott valami probléma merülhet fel. Aztán milyen jó az Istennek a gondviselő gondolata arra nézve is, hogy a kisgyermekeket hogyan táplálja az édesanyja után, amikor megszülettek. Annyira egyszerű ez a kép, amire azt mondja az ember, hogy hát végül is belőlem él, belőlem táplálkozik. Abból, aki én vagyok, abból, ami én vagyok, abból, ami rajtam keresztül belé jut. És hogyha szeretném én is ezt a párhuzamot hasonlóan úgy, mint Jézus is kibontani, akkor azt mondom, hogy ez nem csak a testi táplálékra vonatkozik, hanem a gyermek tényleg belőlem él minden tekintetben. Az én táplálékomból, ami az én lelki eledelem is, azokból a gondolatokból él, ami bennem fogalmazódik meg, azokból a reménységekből, azokból az élethelyzetekből és megoldásokból, amelyeket tőlem lát, ő is abból él. Állandóan elhangzik, és én is szoktam itt ismételni, hogy a gyermek mindent tőlünk tanul el, mindent belőlünk lát meg. Ahogy én hozzáállok az élet dolgaihoz, valószínűleg ő is úgy kezd hozzáállni majd azokhoz. Átvitt értelemben én vagyok a gyermekemnek a tápláléka, de más szavakat is mondhatnék. Én vagyok az otthona, én vagyok a gondolata, én vagyok a bátorsága, én vagyok a békessége, mindene én vagyok, amit én tudok adni. És aztán egyszer csak az a kérdés, így is írtam ide fel magamnak egy kis lapocskára, hogy mi van, hogyha a gyerek engem megesz? Hogyha tényleg már mindent, amit adhattam, adtam neki, és az már nem elég neki. Amikor nem úgy működik az ő élete, hogy nem tudja elválasztani az enyémtől, hanem egyszer, ahogy Jézus itt mondja ebben a szép kijelentésben, azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, egyszer a gyerek is rájön arra, hogy én is vagyok, nem csak te vagy. És ugye ez az első nagy felismerése egy gyermeknek az életében, amikor önmagát el tudja választani másoktól, amikor kialakul benne ez az én kép, hogy hát én is vagyok. És akkor én már nem leszek mindig elég, aki mellette vagyok, aki igazgatom az ő életét, aki megpróbálja táplálni, hanem ilyenkor gondolunk arra, hogy a keresztségben milyen nagy ajándékot adott nekünk Isten. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyétek az én tanítványaimmá őket, tanítsátok meg nekik azt, amit én tanítok nekik, mert én vagyok az élet kenyere, és nem ti vagytok az élet kenyere. Én azt gondolom, hogy minden szülőnek el kell jutnia arra a felismerésre, hogy az a gyermek, akire én azt gondolom, hogy az enyém, az nem is az enyém. Én azt az Istentől kaptam. Azért, hogy igazgassam, hogy szeretgessem, hogy sok mindent rajta keresztül megtanuljak Istentől. Nyilván egy hatalmas felelősség ruház fel Isten közbe, és egy nagy örömöt is hoz az életembe. De állandóan eljutunk oda, hogy de ezzel a gyermekkel Isten előtt el kell számoljak. És nem biztos, hogy én tudom az életre táplálni, vagy csak én tudom az életre táplálni. Elfogynak az én munícióim, az én megoldásaim, az én lehetőségeim, elfogy az erőm, elfogy az életem a gyermekem mellett. Amikor azt mondom, hogy a gyermekem megesz engem, akkor az azt is jelenti, hogy én ott közben elfogyok. És aztán lesz egy új élet belőle, amit az Isten tud táplálni. Pláne, hogyha hozzátesszük azt, amiről Jézus itt konkrétan beszél, hogy ő az élet kenyere, amely örök életre táplál. Mennyire őrizgetjük a gyermekeinket, mennyire féltjük őket, mennyire szeretjük, mennyire szeretnénk az életüket rendben tudni. És azt is jó ilyenkor mellé gondolni, hogy de hát nem ennyi az élet csupán, amit így most mi élünk. És ezt talán inkább azok érzik meg, akik az életből már nagyobb szeletet elfogyasztottak, megettek, túl vannak rajta, és rájönnek, hogy az élet ettől több kell legyen. És ezt a többet, ezt Jézusból kapják meg, az ő tanításaiból, az ő békességéből, nem az enyémből, amely annyira ingatag, amely annyi mindenen megbicsaklik, nem az én bölcsességem fogja őt életre vezetni, az Isten bölcsessége fogja oda vezetni. És hát tegyük hozzá a küzdéseinket is. Azokat a küzdéseinket, amikor tényleg a gyerekek megeszik az idegeinket. Amikor nem arról van szó, mert ez két nagyon aranyos kislány, akik itt vannak ebben a családban, és hogy milyen jó dolog, amikor az embernek annyi mosolyt, annyi örömöt, annyi ajándékot hoz ez az életébe. És még csak nem is arra gondolok, hogy milyenek azok az éjszakák, amikor lázas és beteg, és én se tudok aludni, és már én is elfáradtam, és már elegem van mindenből, hanem arra, amikor majd megnőnek. arra, amikor nagyobbak lesznek, amikor tizenévesek lesznek, na akkor fogják csak igazán kikezdeni az idegeimet, az életemet, és akkor fog kiderülni az, hogy én nem vagyok neki kenyér. Én nem vagyok. Majd szerelmes lesz, és akkor az a kenyér, ő a tökéletes, én nem tudok semmit, bár az apja vagyok, vagy az anyja vagyok, úgyse hallgat rám. És erre Jézus azt mondja, hogy mindenki megtanulja egyszer. És nekik itt ez a nagy ajándék, hogy a keresztségben ehhez közel kerülhettek, hogy igazából az Isten tud táplálni minden helyzetben. Ő tudja azt adni, amire szükségem van. És mi mást lehetne kérni, vagy kívánni egy életnek, amely most kezd botladozó léptekkel elindulni a földi valóságban, hogy az Isten az ő szükségeit látva azt töltse be, és adjon neki táplálékot. Ereje lehessen testben is, a feladatokhoz, legyen energiája ahhoz, amivel meg kell küzdenie, de legyen tápláléka lélekben is, szellemileg is, hitben is, hogy a reménysége adja az öröme, a boldogsága és az örök élete az meg lehessen. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást az Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy dolog, hogy életet ajándékoztál nekünk, de hogy ezt az életet táplálni kell, ez olyan egyértelmű. Ennek a feladatát viszont nagy részben ránk bíztad, hogy mi az, amit befogad az életünk és bevesz, és mi az, amit ellök és elutasít magától. A keresztségben felkínálod a legtöbbet, amit megkaphatunk, a veled való szövetséget, és azt az ígéretet, hogy táplálékunk leszel és vagy minden időben. Hogy adod a vigasztaló szavakat, amely helyrehozza az életünket, adod a bátorító szavakat, amely neki indít feladatoknak, adod az örömöket, amelyek nem jönnének az életünkben, hogyha a te áldásod nem lenne ott rajta. Így köszönjük meg ennek a kisgyermeknek is az életét, és állítjuk eléd azt a családot, akik őt befogadták. Engedd, hogy rájöjjenek arra, hogy mennyi minden belőlük kerül abba a picinke kis életbe bele, mennyi minden rajtuk keresztül szűrődik meg, amit a világból kapnak, és amit tőled tanulhatnak meg. Hadd éljenek jól ennek a felelősségével. Ugyanakkor enged, hogy egyikünk se legyen olyan öntelt, hogy azt képzeljük, hogy egymás életét mi fent tudjuk tartani. Te vagy életnek az ura, és így állítottuk most ezt a kisgyermeket is ide teléd, hiszen a tied. Tápláld őt az örök életre, és azoknak a javára és örömére, akik befogadták. Így imádkozunk az ő lelki és testi növekedésért, azért, hogy legyen örömére azoknak, akik kapták te tőled, és legyen az ő élete a te dicsőségedre. A mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Róza, Karina, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett énekünkkel, a 167. dicséretnek folytatólagosan a második és a harmadik verseit is énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. János evangéliumából folytatólagosan tovább olvasok néhány verset. A János evangéliumának a 6. részéből, az 55. verstől kezdődően egészen a 68. versig. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. A tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak megértését. Jöjjetek fennállva közösen, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, úgy léptük át ennek a hajléknak a küszöbét, hogy nekünk is szükségünk van lelki táplálékra. A többit azt valahogy csak biztosítjuk magunknak, csak összeszedjük azt, ami mindennapra kell az erőnléthez, csak berendezzük valahogy az otthonainkat, csak elvégezzük valahogy a feladatainkat. De itt van valami olyan, ami belülről támogat meg, belülről erősít, bátorít, és ami nélkül ez az egész annyira semmit nem ér. Szeretnénk ma is abból táplálkozni, amire Jézus ilyen egyszerűen azt mondja, hogy az önmaga. De mégis olyan nehéz feloldani, hogy mit is jelent enni az ő testét és inni az ő vérét. Tudjuk, hogy csodálatos ajándék az a sákramentum, amely maga az úrvacsora, ahol ezt kézzel foghatóvá teszed és közel hozod hozzánk, de valahol szeretnénk érezni azt, hogy tényleg megújul a mi bensünk, hogy meg tud békélni, hogy meg tud nyugodni, hogy meg tud vigasztalódni. Kérjük, hogy úgy vigasztalj bennünket, hogy ez valóságos vigasztalás legyen. Ne áltass azzal, amit már önmagunk sem hiszünk el. Engedd, hogy az életünk, ha kell, kemény beszéddel találkozva, meg tudjon térni és meg tudjon változni. Kérünk, hogy add most is a te szent lelkedet, ami legyőzi a mi csökönyösségünket, ellenállásunkat, és engedd, hogy ennek az alkalomnak a vége ne az legyen, hogy sokan csendesen elmennek, hanem mi is elmondhatjuk a péteri hitvallást, hova mehetnénk máshova, hiszen az örök élet beszéde te nálad van. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szented meg Isten tiszteletünket, add a te segítségedet. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk az 512-es számú dicséretünkkel. 512-es dicséretünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Alapigénket két igeversből olvasom, a János evangéliumának a 6. részéből, a 60. versből és a 66. versekből. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Foglaljuk el a helyünket. Az emberi életünkben van egy-egy olyan vágy, álom, elképzelés, amivel nagyon szeretünk játszani. Talán néha reménységünket adja, foglalkoztat, és addig, amíg ezen álmodozunk, ezen töprengünk, addig úgy érezzük, hogy az a miénk, az a célunk, oda el akarunk jutni. És valahogy megtörténik az életben, hogy egyszer csak megérkezünk hozzá, és ez teljesen komolyra fordul, és már nem játék. És abban a pillanatban olyan furcsán reagálunk rá, megijedünk tőle, és inkább eltoljuk magunktól, és azt mondjuk, hogy nem, így már nem kell. Játszani jó volt vele, de ha véresen komoly, akkor nem kell. A vágyott dolgaink néha túl komolyá válnak. És én így érzem, hogy ez történik abban a pillanatban, amikor a tanítványok olyasmikkel találkoznak Jézusban, ami az elején vonzó volt, most viszont félelmetessé nőtt. Játszani jó azokkal a gondolatokkal, amelyek arról szólnak, hogy egy felszínes életből olyan jó lenne kiszabadulni. Annyira rossz ez, hogy mindenki mellé beszél, hogy tényleg csak egy vékony felszín van, amit élünk, ami a kapcsolatainkat jellemzi, amiről minden le tud pattanni, hogy néha az ember azt szeretné, hogy ugye a mélységét átélni egy-egy dolognak, úgy belemerülni, úgy igazán az enyém legyen, a kapcsolatainkban is, hát ez a nagy cél, nem? Hát mindenki így fogalmazza meg, hogy ha szerelem, akkor ám az legyen szerelem, akkor az emészen, akkor az mindent viseljen el. A szülő-gyermek kapcsolatban is várjuk azt a mélységet, ahol ő hozzám kötődik, én hozzá kötődöm is, és ami neki fáj, az nekem fáj, és aminek ő örül, annak én is örülök. Hát ez az igazi. Szeretnénk kilépni a töredékességünkből, hogy vannak hiányosságaink, hogy azokat ki kéne valahol pótolni. Szeretnénk előlépni a homályból, azokból, amiből csak tapogatózunk, a sötétségből. Felvilágosodjanak dolgok, vagy megvilágosodjanak dolgok előttem, hogy mi miért van, okokat akarok, okozatokat akarok, összefüggéseket látni. Szeretnénk, hogyha valami nagyobb őszintesség is lenne. Hogy nem úgy lenne, hogy csak úgy mellé beszélünk a dolgoknak, hanem bemerjük vallani azt, amit tettem, amit nem tettem, amit kellett volna tegyek. Ez mind-mind ilyen olyan nagy cél. És hogyha meg kell fogalmazni, akkor azt mondom, hogy én ezt akarom. Abban a pillanatban viszont, amikor ez úgy belekerül az életembe, megijedünk tőle. Mindent világosan látni. Túl egyszerű lenne, vagy túl nehéz, már nem is tudom, hogy mondjam, hogy Isten rámutat dolgokra, és azt mondja, hogy na, ezt nem jól csináltad. És akkor már is van ellenkezés. Nem, az nem így volt pontosan. Ott a körülmények is közrejátszottak. Azt a döntést nem lehet ilyen egyszerűen értelmezni. Amikor elmélyül egy kapcsolat, és kiderül, hogy mit kell felvállaljak egyet a másikkal, akkor az már nem olyan egyszerű. Hogy úgy könnyű szerelmesnek lenni, hogy te is egészséges vagy, és fiatal, meg én is az vagyok. És amikor jönnek a betegségek, vagy jönnek a próbatételek, vagy jönnek azok a pillanatok, amikor nem is értem, hogy te ezt miért így csináltad, vagy miért így gondolod, és egymásnak feszülünk, akkor már azt annyira nem akarjuk. Akkor jobb volt a felületen élni. Túl nagy döntéseket kíván ez. Túl nagy lemondásokat kíván. Túl kellemetlenné kezd lenni az, hogy valamivel szembesülnöm kell, és arról nem vehetek nem tudomást. Egy olyan kifejezése van ennek a világnak, amitől most mindenki fél, ez az elköteleződés. Ez nem kell. A szabadságom kell. Az, hogy tudjam, hogy hol van az a határ, ahonnan még visszaléphetek egyet. Nem akarok úgy átlépni határokat, hogy onnan már ne legyen visszafele vezető út. És ez nagyon bizonytalanná teszi az életünket. Na most akkor akarunk valamit, vagy nem akarunk valamit? És Jézus a tanítványait elviszi egészen addig a pontig, ahol azt kérdezi, hogy na akkor most már döntsd el, hogy mit akarsz. És nagyon szomorú ez az alapige, Amikor arról olvasunk, hogy és sokan úgy döntöttek, hogy na, akkor most már nem kell Jézus tovább. Nem megyek vele tovább. Elfordulnak tőle. Vajon mit csinálunk mi? Amikor Jézus arra kényszerít rá, hogy elhagyjam, megint egy modern kifejezést, hadd hozzak ide a komfortzónámat, amiben jól érzem magam. Amiben pont abban a távolságban van minden, hogyha kell, kinyújtom érte a kezemet és elveszem, de ha nem kell, el tudok még fordulni. Hogyha akarok valamit, megértem, de ha nem akarom megérteni, akkor azt mondhassam, hogy ez túl bonyolult, ezt nem értem. És mi Istennel is így játszunk. Ha nagyon kell valamibe kapaszkodni, akkor Uram, bármit elhiszek neked. Ha valami olyasmit mond Jézus, ami nem nagyon illik bele a jelenlegi életgyakorlatomba, mert én nem így csinálom, akkor azt mondom, hogy jó, hát ezek más idők voltak. 2000 évvel ezelőtt, hát az egy másik rend, másik társadalom, másfajta gondolkodás. Ez komfortzóna. Hitben, kereszténységben, vallásosságban, az életemben. Mi történik ebben a történetben? Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, ami elhangzott a keresztségben is. Aki belőlem táplálkozik, az örök életet kap. Arra táplálja magát. És itt azonnal kiakadnak az őt hallgatók, és azt mondják, hogy milyen dolog az, hogy önmagához köti az élet csodáját. Önmagához köti az élet energiákat, hogy csak ő van, és nincs senki más. Hát ez felháborító. És akkor hol vagyok én? Ha mindent csak Jézus tud megoldani, ha mindenhez az ő segítsége kell, ha mindenben ő tud helyesen látni és világosságot gyújtani, akkor hol vagyok én? És elkezdenek zúgolódni a tanítványok. Jó kifejezés ez a zúgolódás. Ennek az alapja az, hogy na jó, ez már sok. Ez már sok. Sok minden elfogadható, sok minden szükséges, de Jézus túlerőlteti a dolgokat. Ugye, hogy így szoktuk gondolni, hogy Jézus egy kicsit ezt túlerőlteti. Egy kicsit kényszeres. Nagyon egysikú a gondolkodása. Sok bibliaórás beszélgetésben, fiatalabbak, idősebbek között állandóan előkerül az, hogy a világ az összetettebb, sokkal színesebb. Jézus meg így fehéren, feketén gondolkozik mindenbe. Élet vagy nem élet? Követés vagy nem követés? Aki azt teszi, amit én kérek tőle, az velem van, a többi ellenség. A ellenség, az a sok jó ember, aki tele van jó szándékkal, tele van olyan szeretettel, ami lehet, hogy emberi szeretet, de legalább ott van a másik mellett, ez semmi, ez nem számít. Csak igen, meg nem. Ha azt mondod, hogy igen, akkor jó. Ha nem, akkor vagy minden magyarázkodás, vagy minden, ami azon felül van, azt mondja Jézus, az már az ördögtől van. Na, ez sok. Ez egy kicsit túlzás, nem? És való ezt a tanítványok is, az őt követők is érzik, hogy nem tudják ennyire leegyszerűsíteni az ő saját gondolataikat és az életüket. Elhangzik a hegyi beszéd, és akkor azt mondja Jézus benne, hogy tudjátok, hát ha valaki csak arra gondol, amit nem kéne megtenni, az is bűn. Na, még ez is. Örülök, hogy meg tudtam menteni magamat attól, hogy nem tettem meg. De állandóan itt van a fejemben, azon gondolkozom, hogy azért jó lenne azt megtenni. És akkor ez már ugyanaz a kategória, hogy én még csak rágondoltam, a másik meg is csinálta, hát nem sokkal rosszabb. Meg az, hogy nincs egy kicsi bűn, meg nagy bűn, csak vétek van, amivel én Isten ellenébe megyek. Hát azért csak nem mindegy, hogy én egy kis cukorkát loptam el a boltba, meg több millió forintot sikasztott. Azért csak van különbség. És akkor Jézus azt mondja, hogy nincs. Nincs. Vagy Isten szerint, vagy nem Isten szerint. Na, akkor elkezdenek zúgolódni a tanítványok. Én azt hittem, hogy sokfajta kenyér van. Hogy én ehetek egy kis szellemi táplálékot ebből, egy kicsi másik táplálékot abból, úgyis az az étkezés a jó, ami több lábon áll, meg mindenfélét bevisz a szervezetembe, te meg azt állítod, hogy csak te, hogy te vagy az élet kenyere. Hát ez nekem szűk. Szűk ez a keret. Ebben nem tudok mozogni, nem tudok élni benne. És a tanítványok zúgolódnak. Elég lett volna megsimogatni minket, elég lett volna egy pár bátorító szó, elég lett volna az a kenyér, amivel az 5000 embert meg lehetett vendégelni. De az, hogy nekem a fejemre olvasott, hogy mit nem csinálok jól, meg másképpen, azt köszönöm, az sok. És az ugolódásból egy idő után botránkozás lesz. Ahol az ember dühös lesz. Ahol a haragom is belejátszik már a képbe. Ahol nem csak elégedetlen vagyok Istennel, hanem ez az elégedetlenség egyre inkább hatalmat vesz rajtam, és ez egy felháborodássá nő. Valami olyasmivé, amin én már nem is tudok nagyon uralkodni, ami úgy kibudjan az emberből, és tényleg neki megyek Istennek, és neki megyek a döntéseinek, és azt mondom, hogy na ez azért már nekem is fáj, ezzel engem bántasz. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami életre kelt. Az én beszédeim lélek és élet. Jó, hát addig ez egy olyan jó kis gondolatkör, amíg arról van szó, hogy hát van a testem, fáj a nagylábújam rajta, mert ott a bibircsok nőtt rajta, egy kicsit ott most elkaptam az influenzát, abból is ki kéne gyógyulni. Aztán vannak még komolyabb betegségek, amelyekről már nem így beszélünk, hanem élet-halál kérdése, és akkor az embernek kell egy kapaszkodó, hogy legyen egy belső világom is, ami nem múlik el a testemmel, mert én abban valahol hinni akarok, én azt meg akarom ragadni. Amikor ránézek a gyermekemre, akkor nem azt akarom mondani, hogy ő egy darab hús, hanem azt akarom mondani, hogy egy élet, mert lélek van benne, mert nevet, mert sír, mert mozog, meg megölel engem. Ez eddig mind tetszik, ez így jó. Hát persze, a test az csak úgy önmagába kevés. Tegyünk hozzá lelket, mindenkinek van lelke, nem? Csak hogy Jézusnál van egy olyan kifejezés, amit a Biblia előszeretettel használ, és azt mondja, hogy én nem erről a lélekről beszélek. Nem arról a lélekről, hogy te lelkesedsz dolgokért. Nem arról a lélekről, hogy van egy pszichológiai valója az embernek, ami szintén befolyásolja a cselekedeteit, meg a gondolatait. Azt mondta, hogy ez ugyanúgy elmúlik a testtel. Hanem az én beszédeim az lélek és élet. Én szent lélekről beszélek. És ez megbotránkoztató. Ez nem azt jelenti, hogy téged foglak addig gyúrni, amíg te egy tökéletes ember leszel, mert ott van benned a jó. Hanem azt mondja Jézus, hogy te el kell veszél, és adok egy olyan lelket, ami tökéletes. És az fog éltetni téged. És nem téged foglak jóvá gyúrni, hanem az életedet ki kell cseréljem egy másik életre. És ez már megbotránkoztatja a tanítványokat. Ez már ki is akasztja őket. Hogy miért kell belehalni az örök életbe? Ez egy jó kérdés. Miért kell arra belehalni? Miért nem lehet belesimulni? Miért nem lehet egy folyamattal szépen úgy belemenni az Isten dolgaiba, hogy ne fájjon, ne legyen gond belőle, ne legyenek ütközőpontok, csak egyszer úgy simogasson bele engem a jóba, az életbe, a szeretetbe, mindenbe. És Jézus azt mondja, hogy nem. Adok lelket. Olyan lelket, ami Isten szerint való lélek. Olyan lelket, ami ütközni fog a gondolataiddal, amelyekkel te neked meg kell harcolni, amely nem lesz egy egyszerű menet. És lehet, hogy mi ismerjük Pál apostolnak a nagy mondását, és még idézni is szoktuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, de ez nem egy olyan egyszerű váltás. Ez nem arról szól, hogy én egyszer csak kitökélesedtem, hanem ez arról szól, hogy egyszer csak valahogy belehaltam abba, aki vagyok, mert úgy nem ment. És feltámadtam arra, aki egy másik élet. A személyi azonosságom megmarad, ezt senki ne féltse. A Jézus a személyi számunkat nem fogja átérni. Nem leszek fiúból lány, és lányból fiú, hanem az vagyok, aki vagyok, mert ilyennek teremtett. És ez így is van a rendjén. Ezt ne variáljuk. De az, hogy az egész hozzáállásom, az egész természetem nem reparálható, nem javítgatható, csak cserélhető. Erre azt kérdezi Jézus, hogy jó, azt elmondtam, ti is el akartok menni. És akkor ott áll 12 tanítvány, és igen erősen gondolkodóba esnek. És megszólal Péter, És azt mondja, hogy de hova mehetnénk? Hiszen az örök élet beszéde nálad van. Ez már egy megrostált tanítványi sereg. Sokan már visszavonultak az ütközet, a nagy ütközet elől. És ott vannak ők, akik azt mondják, hogy hát ha harc, legyen harc. Most már nem fordulunk vissza. Most már akkor mutasd meg, hogy hová akarsz elvezetni minket. Mert tudják, hogy amiben visszafordulnának, az már úgyse megoldás. Legalább itt legyen őszinte az ember önmagához. Mert aki visszavonul, és visszavonulót fújt, az azt mondta, hogy jó, akkor maradjanak az álmok álmoknak, és a valóság valóságnak, és ebbe a kettőségbe én most már letengetem az életemet, és ez így jó lesz. És van, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor, ha harcra hívtál, akkor menjünk harcolni. Így is megszólal Jézus, és azt mondja, hogy akik itt vannak, azok nem is mind hisznek bennem. Mert ő már tudta, hogy az egyik, az már fel is adta a harcot. Júdás majd el fogja árulni. Neki nem kellett így Jézus. De a többiek azt mondják, hogy örök élet beszéde van nálad. Most már belekevertél minket. Most már annyi mindent hallottunk, már belezavarodtunk abba, hogy ki vagy te, és mit hozol el. De elmegyünk veled a végéig, és megnézzük. És azt hiszem, hogy az életünknek vannak olyan pillanatai, amikor a hitünk nem úgy működik, hogy mi minden szépet és jót el tudunk képzelni előre. És látjuk a megoldást a lelki szemeinkkel, és látjuk az aranyjal kivert utat a mennyországba, és az angyalokat, ahogy ott énekelnek, hanem egyszerűen csak ez a hatalmas nagy ragaszkodás marad bennünk, hogy akkor én most már elmegyek, és megnézem, hogy mit ígértél te nekem. És ezt mondja ki Péter is, hogy az örök élet beszédéről beszéltél, akkor én most szabadon foglak, én megyek veled. De nézzük meg, hogy meg lesz. És Jézus azt mondja, akkor gyertek velem. Valami ilyesmi az a megszólítás, amellyel ma Isten ide készült hozzánk. Ez kemény beszéd. Ettől meg lehet rémülni, végig lehet gondolni, hogy én erre számítottam, vagy nem erre számítottam. És bele lehet kapaszkodni abba is, amire Jézus azt mondja, hogy aki belőlem eszik, az soha nem fog éhezni. Az az élet kenyerét kapja, az előtt megnyílik az életnek az ajtaja. És van, aki, ha visszatekint az életére, azt mondja, hogy jó, akkor én ezt választom. Akkor én ezt is meg szeretném próbálni. Amivel eddig próbálkoztam, az nem hozta ezt a táplálékot. Vajon ti is el akartak menni? Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Legyen ez a mi gondolatunk is, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian ezért jöttünk, hogy az örök beszéd életéről halljunk. Az is azért jött, aki megfáradt, és úgy érzi, hogy ez a világ nem biztos, hogy sok minden tartogat már neki. Így jött az, aki beteg, és tudja jól, hogy a betegség az egy idő után, vagy az elmúlás úrá lesz a testünkön. Így jött ide az, aki elveszítette azt, akit nagyon szeretett. És így nem akarja őt elengedni, és azt mondja, hogy az örök élet beszédét akarom hallani, nem az elmúlás beszédét. És így jött ide mindenki, aki valakit szeret, vagy félt, vagy meg akar őrizni, mert tudja, hogy olyan valakihez jött, akinek hatalmában áll megtartani bennünket az életre. És csak az ő kezébe tudja biztonságba ezt az életet. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban.